Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya bátorító gondolatai reménységről, szeretetről, életről.
Nagyon szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Elkezdődött a nagy bőjt. Igen. Gyerekekkel mi is hamazó szerdán beszélgettünk arról, hogy miről is kellene leszokni. Jópofa volt az egyik fiú, azt mondja, szokjunk le a koronavírusról. Ne is beszéljünk többet róla a nagy bőjtben. Hát persze kacagott mindenki, de ugye ez igazából elgondolkozhatnánk azon is, hogy tényleg a rossz, negatív hírekről, sebeket okozó feszültségekről milyen jó lenne valahogy le tudnánk mondani. Igen, a stressz, a félelem, a szorongás az biztos, hogy népbetegség. Hogyha összeadnák, hogy az életünkből, az emberiség életéből hány napot, órát, évet vesz el a szorongás, a irreális félelem, akkor meglepődnénk. Én olvastam egy nagyon érdekes cikket, arról szólt, hogy 100 egeret ketté osztottak, és egyik terembe beraktak. Jó körülmények közé 100 egeret, a másik terembe ugyanolyan jó körülmények közé másik 100 egeret, és igazából egyik terembe beraktak egy ketrecbe zárt cicát. A macska ugye nem fért hozzá az egerekhez, de azért még a szagja ment, és nyávogott, tehát egy ilyen irreális félelmet, stressz helyzetet okozott. És arra volt a kíváncsi, hogy vajon ez a stressz, ez a félelem, ez a szorongás, hát ugye az egerekre, hát ez nem annyira tudatos lényeg, de mégis milyen hatással van. És döbbenten látták, hogy sokkal kevesebb utód született, a macska minden mozdulatára az egerek pánikszerűen menekültek, nagyon sokszor az egér anyukák megették a saját kölykeiket. Tehát igazából mindenféle rossz dolog történt velük, és nagyon rövid idő alatt ugye az egéreknél a populáció elég gyorsan cserélődik. Hát, hogy mondjam, az egerek satnyábbak, betegebbek, minden szempontból gyengébbek voltak abban a teremben, ahol a stresszfaktor jelen volt, mint ahol békés nyugalomban ment az élet a maga kerékvágása szerint. Igen, biztos, hogy nagy bőjt, fontos lenne, hogy kizárjuk az életünkből a félelmet, a szorongást. Tehát, hogy ajándékozzuk meg egymást jó hírekkel, pozitív eseményekkel, örömteli pillanatokkal, és ne adjunk egymásnak olyan dolgot, ami gyomrát az másiknak összeszorítsa, légzését elfújtsa, félelemmel, idegességgel, haraggal tölti el az ő szívét. Ugye azt mondják, hogy ha valaki olyan helyzetbe kerül, ahol sok a stressz, a félelem, ha összenézi az esti híreket, ez elég bőven, annak elindul egy olyan folyamat, ami üss és fuss, így mondják a pszichológusok. Tehát az azt jelenti, hogy a zsigerekből a vér inkább a végtagokba áramlik. És hát ugye a végtagok azok arra valók, hogy üssünk és fussunk. És hát ugye ilyenkor logikus, hogy ez az életerő, ami ezekben az izmokban áramlik, az hiányozni fog a zsigerekből, a belső szerveinktől, az agyunkból, máshonnan. És hát ugye ez azt is jelenti, hogy ilyenkor lelassul a növekedésünk, lelassul a betegség elleni küzdelem, mert hogyha az ember tényleg üldözi egy kutya, és te félelve menekülsz, akkor logikus, hogy minden más funkció a szervezetben háttérbe szorul. Na, hogyha ideális félelemtől is szorongasz, akkor is, tehát ezek a funkciók lelassulnak. Tehát mindenképpen nagybőti jó feltételünk lehetne nekünk az, hogy egymást megajándékozzuk jókedvel, derűvel, szeretettel. Ha megnézzük a mi úrunk Jézus Krisztust igazából, de azért nagyon jól tudja, hogy hát, hogy mi vár az emberiségre. hogy milyen sorsa lehet. De mégis, hogyha megnézzük, nem ijeszgeti az embereket. Mit mondanak ki? Ne féljetek, bízzatok bennem, veletek vagyok, legyőztük a halált. Tehát nyugtat, bátorít, erőt ad. Tehát nem azzal kezdünk, hogyha nem tértek meg így, meg úgy el fogtok pusztulni, az egészeteket elvisz a gonosz vének. Tehát ilyen típusú ijeszgető, félelmet, szorongást okozó mondatai Jézusnak. Persze beszélő arról, hogy a bűn zsoldja a halál, hogy meg kell térni, de valahogy én az evangéliumot olvasva, hogy mondjam, nem szorul össze a gyomrom, nem szorul össze a tüdőm, hogy nem kapok levegőt a félelemtől, hanem igazából olyan optimista leszek, bízakozó leszek, reménnyel teli leszek. Persze nézzem a saját korlátaimat, hibáimat, de mégis jó olvasni a Szentírást. Ezért is szoktuk ajánlani mindenkinek, hogy hát akár orvosság helyett is. Egy jó történetet elolvas, mert olyan szépek ezek a történetek, ugye a Zakeus története, vagy Jairus leányával, vagy Lázár története, mindegyik külön-külön olyan gyönyörű, mert igazából Isten hittelen szeretetének a kiáradásáról szól. És az egész élet igazából erről szól. Nagy bűt van. Hát a gyerekeink, a dévai gyerekeink azt mondták, hogy mondjunk le a koronavírusról. És a koronavírusról szóló híresztelésekről, beszélgetésekről, hogy kinek mennyire van igaza, nem meghalad bennünket. Én a gyerekeknek és kollégáimnak is sokszor elmondtam, hogy tehát olyan feladatokat ne vállaljunk fel, ami nem úgy meghalad bennünket, ami házi fel, nem a mi házi feladatunk. Tehát ugye Székelyföldön hallottam, és ezt gyakran szoktam ismételni is, hogy jobb az ember, ha saját dolgát akár rosszul is végzi, mint ha más dolgát jól végezni. Biztos, hogy ezt a koronavírust legyőzni, ez egy nagy feladat, de ez, hogy mondjam, legyen a tudósok, az orvosok, a szakemberek feladata. Ezt én nem tudom, még akkor is, hogyha az ember keresztül ment rajta, nem tudom, megtanultuk a leckét, egy év alatt megtanultunk kezet mosni, távolságot tartani. Ez egy kedves néni mondta, hogy azt mondja, most megtanult az emberiség kezet mosni, most már meg kéne tanuljunk köszönni is egymásnak. Elmondtam, sajnos nem erről szól, tehát nagyon jó viccnek tűn nekem. Igen. Tehát mi végezzük a magunk dolgát, és más is végezze a maga dolgát. A gyerekeknek ugye elkezdődött az iskola, gyakran mondom, hogy hát az a baj, hogy ti mindennel foglalkoztok, csak éppen azzal a leckével nem, amit felhagytak nektek. Ahhoz, hogy eredményt tudjon elérni a gyerek a házi feladatnál, hát a figyelmét összpontosítani, fókuszálnia kell arra a leckére. Ez azt is jelenti, hogy minden egyebet próbál kizárni. A zavaró tényezőket leépíteni. Tehát, hogy igen, az egy gyerek fülében fülhallgatóval, és azt mondja, hogy tanul, és mondom, közben zenét hallgatsz, azt mondja, hogy tud két felé is figyelni. Hát én ezt kizárt dolognak tartom, mert hát vagy zenét hallgat az ember, vagy leckét tanul. Tehát igazából mi felnőttek is valahogy így vagyunk ezzel. Mindenki maga tudja a feladatát. Amikor a kórházba feküdtem, ugye elgondolkoztam, hogy hát igazából a tüdőmet megtámadta a koronavírus, és megmérték a pulzusomat, és teljesen normális volt, rendben volt, vérnyomása, minden. És ugye elgondolkoztam, hogy lám a szív, hogy mondjam, nem pánikol. Tehát igen, a szomszédját, hát a tüdőt megtámadta a koronavírus, kétoldalú tüdőgyulladás, de a szív szépen ott a tüdőbe csomagolva végzi nyugodtan, higgadtan a maga dolgát, mintha mi sem történt volna. De valahogy mi ezt kellene megtanuljuk, hogy igazából mi az én dolgom. A szívnek az a dolga, hogy hát üttessen, pumpálja vért a elekben. Minden egyes lüktetéssel azt mondják, zérlegyű, zéró, zír, deciliter vér pumpálódik a vérelekben. Nézi a dolgát. Aztán egyszerűen hát, küzd a maga betegség ellen, és szív pont azzal segít rajta, hogy jól elvégzi a maga dolgát. Tehát, hogy ő nem avatkozik más dolgokba bele. Ugyanígy mi magunk is tudjuk a magunk feladatát. Nagy bőt van. Igen, egyház világosan beszél. Akkor próbáljunk arra összpontosítani. Próbáljuk elengedni a mások hibájáról való beszélgetést. Próbáljuk elengedni a holnaptól való aggódás, félelmét. Próbáljuk elengedni a hát egyes politikusok vagy közéleti személyek hibáin való csemcsehést. Mindent próbáljuk elengedni, és fókuszáljunk, összpontosítsunk a magunk feladatára. Utolsó ítéletem egész biztos, hogy tőlem nem fogják számon kérni, például Amerikában választás, hogy zajlott, mert hogy nem, hogy mit tudom én, mi nem. Olvastam több hírt erről a témáról, nem hiszem, ezt nem hiszem tőlem számon kérnék. És azt gondolom, hogy mostan ugye Nigériában megint elraboltak több száz keresztény diákot. Nagyon szörnyű, nagyon szörnyű. Biztos, hogy ahol tudok, tiltakozok is ellene, az erőszak ellen, imádkozok is értük, de én mostan Erdélyben élek. Magam helyi feladatát kellene jól végezzem. Ha én a magam rám bízott gyerekeket jól és szépen felkészítem az életre, és tényleg nekik meg tudom magyarázni az erőszak, a gyűlölet, mennyire zsákutca, nem vezet sehova, és mennyire jó szeretetbe, békébe élni, és ezt hitelesen, eredményesen az ő szívükbe el tudom ültetni, akkor azt gondolom, hogy valami jót tettem, akkor a magam feladatát tényleg kipipálhatom, ha nem is. Az tízesre, de legalább valamilyen szinten a magam dolgát végeztem. Ugyanígy, ugye, többször beszéltünk arról, hogy a családban imádkozni együtt. És hát most már koronavírus kezdetétől próbálunk a gyerekekkel együtt imádkozni. Ugye, házszentelést is úgy szerveztem, hogy minden családhoz elmentem, és ott egy-egy tized rózsafűzért a gyerekekkel közösen elmondtunk. És jó volt együtt imádkozni. De azóta is minden este 8 órától, hát ugye felrakjuk a Facebookra is, meg a Magnifikát oldalra is mellett bekapcsolódhat bárki. Együtt imádkozok egy-egy szociális családdal. Az elején a gyerekeknek úgy mondták, hogy ez olyan furcsa. De most úgy megszokták, sőt, hát mindig utána van egy kicsi pletyó is, beszélgettünk erről, arról, de jó dolog együtt imádkozni. És azt láttam, hogy ezeknek a gyerekeknek nyugalmat, bizalmat, biztonságérzetet ad, hogy igen, a Csaba testvér leül velük, a nevelőnénivel együtt, egy tized rózsafűzért elmondva, mindig megbeszéljük, na melyiket szeretnétek mondani, hát hogy most éppen melyik aktuális a családban, hogyha veszekedés van, civakodás van, akkor arra próbálunk választ keresni, és akkor így együtt imádkozunk. Hát én meg vagyok győződve, hogy ezek a gyerekek kirepülnek, valószínűleg elsodródnak tőlünk, és talán meg is feledkeznek arról, hogy milyen jó volt együtt imádkozni. De biztos vagyok benne, hogy akár csak én, ugye még fiatal voltam addig, hát a nagyanyám imádságra font keze, vagy az édesanyámé, hát ugye szép példa volt, de hát ugye azért ritkán ültem le én velük együtt rózsafűzét mondani. De lám-lám, most a koronavírus nehézségei közepette, hát eljött bennem is ez a vágy, igen, együtt imádkozzak a gyermekeimmel. Tehát nem vicceket mondunk, nem hogy is hívják, játszunk, hanem imádkozunk. És ami nagyon szép, hogy ez a 10-15 perc a gyerekek számára nem érzem, hogy teher lenne. Nem érzem, hogy na, gond lenne. És akkor mindig egy kicsit elmélkedünk. A Szentírásnak bizonyos részeiről, ugye a titokkal kapcsolatosan néhány gondolatot meg tudok fogalmazni. És azt gondolom, hogy ezt a minden nap, hogyha szépen gyakoroljuk, besújkoljuk, lelkünkbe, szívünkbe beleírjuk, akkor ez mindenképpen meg fog maradni az ő életünkben. Igen, nagybőti szent idő. Milyen jó feltételeket tehetünk még? Tegnap egy befogyott ablakot szemléltem, és nagyon gyönyörködtem benne a jégvirágokban. És úgy elgondolkoztam, hogy lám, ha jó Isten bármit is csinál, az mindig szép. Megosztottam a elmúlt napokban, ilyen nagyon parányi gombák is vannak. És akkor ezeket ilyen, hát ilyen nagyítva leszényképezték. Gyönyörű szépek. Egyik csodálatosabb, mint a másik. De azelőtt valami ilyen bogarakat láttak, ízelt lábúakat. Hát azokat is, hogy mondjam, kinagyítva, leszényképezve, szépen megvilágítva. Hát gyönyörűek voltak. Tehát Isten mindent, amit csinál, az szép. És épp ezért azt is írtam, hogy nagybőti jó feltételünk lehet az, hogy legyen minden szebb, amihez hozzáérek, amihez közön van. Egy beszélgetés, de egy program, amit együtt közösen megszervezünk és kivitelezünk, vagy egy asztal, amit megterítek, vagy egy, hogy mondjam, szemmise, amit celebrálok, hogy tudnám azt szebbé. Hogy mondjam, hát Isten akarata szerint gyönyörűvé tenni. Én azt hiszem, hogy ez is egy nagybőti jó feltétel. És hát úgy hiszem, hogy ezen a területen mindannyiunknak van tennivalónk, mert sajnos sokszor olyan slamposok vagyunk, olyan rendetlenek vagyunk, olyan összecsapott, olyan gondolás, a megjelenésünk, a beszédünk, az életünk. Tegyünk arra, hogy tényleg ilyen esténként mennyei atyával együtt mi is örömmel tudjunk hátra dőlni, és gyönyörködni abban, amit aznap hát megvalósítottunk, amit aznap elértünk. Igen, nagyon jó feltételek, rengeteg van. Az, hogy minden nap sportolunk, hogy naponta 5 kilométerre többet gyalogolunk, hogy, hát, hogy mondjam, friss levegőn vagyunk. Ugye mostan mindenki mondja, hogy szedjünk D-vitamint. Hát azt mondják, hogy a naponta 20 percet, hogyha kint a levegőn, a napfényen sétálsz, az több D-vitamint jelent, mint amit te pirulába beszedhetsz. És hát, hogy őszinte legyek, a napfény nem kerül, hál' Istennek, még egyelőre pénzbe. Igen, hát lehet, hogy kevesebb napfény van ilyenkor télen, de egy kicsit kisüt a nap, akkor hoppá, 20 perc szünet, és mi nem mennénk ki, gyönyörködni egy kicsit a természetben, a tájban, friss levegővel, feltölteni testedet, lelkedet. Hagyjad, hogy a szállandó napfény fürcimpálod, az Arad-hegyét szirogassam, átöleljen. De reméljük, hogy lassan, de biztosan megjön a tavasz. Esik havasz, úgy lesz tavasz, mondják. Igen, jó feltétel. Annyiféle irányba elindulhat az ember a jó feltételek számbavételével, táplálkozásot. Megfigyelték, hogy az is egy ilyen kísérlet volt, hogy állatokat hát ugye külön raktak, és hát ugye házi kedvenceknek, volt, ahol annyit adtak, amennyire neki belefért, oda rakták eléje, habzsolja, egyen, és a másiknál, hát beosztották, és csak kevesebbet adtak, ugye tudományosan kiszámolták. És hát ugye arra volt a kíváncsi, hogy hogyan alakul a kis házi kedvencek életünk. És döbbenten látták, hogy hát sajnos a cicák, a macskák, a kutyák, ezek a házi kedvencek sem, hát az önuralom felől nem állnak jól. Mert ahol annyi hitel volt előttük, amennyi belénk fér, Hát ottan hamarabb elhíztak az állatok, és rövidebb is volt mérhetően az átlag életkoruk. Ellenben ott, ahol ilyen beosztottva és mértékkel táplálták az állatokat, akkor azok ottan sokkal mozgékonyabbak, vidámabbak, életerősebbek, egészségesebbek, és hát hosszabb életűek is voltak. Igen, tehát nagy bőjt benne van a nevébe is, hogy hát bölcsebben táplálkozunk. Biztos, hogy senki nem akarja, Isten se akarja azt, hogy az ember, hogy mondjam, éhen haljon, vagy nyomorogjon, de mégis csak a határainkat, na, számba vehetnénk. Én ugye a papságról is mondhatok valamit, de a kollégáimról is, meg a házainkról is, hogy hát, hogy az egyik kolléga mondta, hogy az, az igazság, hogy kicsit kritikát fogalmaztam meg, hogy biztos, hogy náluk a házon mindenki legalább 5 kiló plusz összegyűlt a, hát ebben a koronavírustól bezárt karanténos világban. Igen, tehát hogy meglepően sokan, tehát plusz kilókat gyűjtöttünk össze. Tehát ilyen értelemben a nagybőti szentidőnek hát megvan a maga szerepe is, értelme is. De ne felejtsük el, hogy ez nem csak az egészségről szól, meg nem csak a jó alakról szól, hanem igazából hát Isten iránti szeretetünknek a kimutatásáról. Mert hogyha én Isten iránti szeretetből nem mondok rossz dolgokat a kollégáknak, és nem ijeszgetem a gyerekeimet, nem mondok trágásságokat a környezetembe, hát akkor az egy Isten tisztelet. De hogyha valaki azt mondja, hogy hát minden nap elmegy és egy rózsafűzért elmond, sétál, friss levegőn, a napfényen, hogy egészségesen legyen, de ezt Isten iránti szeretetből teszi, akkor ez megint Isten tisztelet. És azt gondolom, hogy ha valaki egy-egy finom falatról lemond, és helyette esetleg talán, hát egy kicsit tápláló, de egyszerű ételt fogyaszt el, bőjtön, hát az is, hogyha Isten iránti szeretetből történik, akkor az egy Isten tisztelet. Igen, kedves Mária Rádió hallgató testvéreim, nagy ajándék a nagy bőjt. Használjuk fel, éljünk a lehetőséggel, és mutassuk ki Isten iránti ragaszkodó szeretetünket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mikor mi semmi nem létezett, nemzetek, népek, királyok és bölcsek, nem volt még ember és földi élet sem. Csodát, mint ezt senki nem tehet. A földnek kincse nem érhet fel valamit, és senki másé nem lesz már szívem. Te akkor
Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya műsorát hallhatták.
Lelkiségi óra a Mária Rádióban.